Hát ez pontosan így van. Behumi Dórival, Veres Dórával, Dórival, én is Dóri vagyok egyébként. Ja. Csegresi Zoltán, író a vendégünk továbbra is.
Nekem meg Dóri lett volna a lányom, ha először de azt Juli született lett. Volna. Nem, Tamás lett, mert fiú lett. Mire Juli született, addigra már nem játszott
a Dóri. Kiszerettél a Dóri névből? Nem tudom, hát nagyon kedves vagy. Akkor. Jól van. Mi is ilyen hangnemben fogunk veled beszélgetni.
Igen, de vannak...
Úgyhogy jöjjön a portugál.
Most akkor megkapod, tessék, beszélhetsz a portugálról.
Azért, kedves hallgató, mert hát nyilván tudod, hogy Egressy Zoltán első darabja, vagy nem az első volt, de az első, ami hatalmas sikert ért el, az a portugál volt. És ezt igazából én meg is akartam teled kérdezni, hogy nagyon fiatal voltál, kikerültél a magyar töriszakról. Nyilván ott már az ember írogat, sőt, verset gondolom már gimnáziumban, aztán majd egyetem során már nagyobb lélegzetű műveket.
De hát újságíróként is dolgoztál közben.
De az, hogy valaki a második drámájával bejusson az ország mondjuk úgy egyik vezető színházába, jó, a Katonába, azért az egy, hogy mondjam, ilyen népmesei sztorinak tűnik. Mert hogy oda nem a kezdő drámaírókat szokták hívni.
Volt annak akkoriban a Katona, az egy nagyon nyitott szemléletű színház volt, és kockázatokat is vállalt.
Tehát mondjuk egyébként nem mondok igazat, mert most is csinálnak ilyet.
Igen, de hogy akkoriban is ez egy ritkaságnak tűnt, tehát volt olyan évad például, körülbelül a portugál bemutatásnak idején, amikor a Kamra, ugye a Katonának a stúdió színpada, vagy a színháza, ott tök be csupa kortárs fiatal magyar drámaíró művét mutatták be. És akkor ezek egyike volt a portugál.
Na de hogy?
Úgy, hogy került oda, hát úgy, hogy Radnóti Zsuzsa felhívta Zsámbéki Gábort, hogy volna egy darab, ami itt a Vígszínház.
Akkor Radnóti Zsuzsához hogy kerültél?
Hát neki letettem az első darabomat a Vígszínház portán, akkor volt dramaturg, és akkor nagy meglepetésemre föl is hívott, és akkor intézett egy ösztöndíjat, hogy én akkor nyugodtan tudjak dolgozni. Ez egy pár ezer forint volt havonta, erre írtam a portugált, és akkor ott a Vígszínház dramaturgiára került a darab, hiszen Zsuzsa ott dolgozott. És ott addig tologatták, hogy most bemutatják, nem mutatják be, Pesti Színház, házi színpad, ősszel, tavasszal, mikor, mi legyen a szereposztás, ki rendezze. Tehát ment egy ilyen, tehát az is nagy dolog volt, nekem óriási nagy dolog volt, hogy felmerült a Víg Színházba.
Hogyne.
Persze. És akkor viszont Zsuzsa egyszer csak elunta ezt a téblábolást ott a darabbal kapcsolatban, a darab körül, és fölhívta a Zsámbéki Gábort, hogy van egy darab, és hát szerint egyébként veszek jobban illene, vagy valóbb lenne a Katonába, mint a Vígszínházba. És a Zsámbéki Gábor pedig úgy döntött, hogy bemutatja, odaadja Lukács Andornak, odaadta, aki szintén nem tetszett neki, és hát így, ez volt a történet.
De hogy
került oda?
Hát ez
de
az.
De hogy lett ebből egy jó előadás, az már egy következő fázis, tehát azt nem lehetett tudni még, hogy ott mi lett. Annyit tudtam, hogy csodálatos színészek fogják játszani, hiszen a Katonában csodálatos színészek voltak, egy nagyon-nagyon kreatív, villogó agyú rendezővel, és nagy bizalommal, amivel a szöveget kezelték, és akkor ebből nem tudtam, mi fog kikerekedni, de...
De mindjárt ide jutunk, csak léci ezt azért, tehát nekem akkor a népmesei elemebben az egészben az, hogy a legkisebb királyfi fogja és be kopog a Vígszínházhoz és leteszi a portán. Tehát ez az, ami olyan ritkán fordul elő, mert nem merik az emberek megtenni, hogy
hogyha ezt a lépést fölvállalják. Ez érdemes eljut. Bár egyébként érdekes marad, hogy telik múlik az idő, egyre nagyobb zavarba vagyok ilyenkor. Mert például most, hogy
már nem csinálnál ilyet?
Hát most
nem hagynál senkinél a portán
nem
a darabot?
Tudom, hogy ki,
már nem, a, kinek, nem úgy értve, hogy most már veszélyen nem vagy elszorulva, hogy de, valakinek hát, ott hagyd a darabot.
Nem egyszerű, hát nem, hát de ez hogy, előről kezdődik.
Hogy ez a... Igen?
Hát persze, hát azért, mert nekem bemutatták néhány darabomat, ez nem biztos, a következő automatikusan 2 perc alatt színpadra kerül. Hát meg kell találni, hogy ki, mondjuk elsősorban milyen kezekbe kerül egy rendező, akinek való. És akkor egy színház. Jó, az a legjobb, hogyha nem kell ez ügybe semmit intézni, hanem így intéződik magát.
Az a pillanat megvan benned, azt fel tud idézni, amikor megtudod, hogy a Katona fogja bemutatni.
Igen,
a darabodat?
Az megvan, az 98 tavaszán volt, és ez nagyon érdekes volt, mert annyit tudtam, hogy a Katonában van a darab, és én fölhívtam Lukács Andort. Valahogy azt gondoltam, hogy...
Aki a rendezője volt,
hogy... Bár nem ismertem, de nem tudom milyen indíthatásban, megszereztem a számát, hogy van ott egy darabát, akartam, mert nem tud róla valamit, szerintem neki való lenne, vagy ezt így éreztem. De annyit mondtam, hogy Egressy Zoltán vagyok, és mondta az Andor, hogy portugál? Hát igen, azt mondta, most dölt el, hogy őszi első bemutató, én fogom venni. Ez így volt tényleg. Tehát én ezt így tudtam meg. Tehát igazából nem is hivatalosan szólt, vagy nem tudom, hogy mondjam a Katona, hanem ezt így tudtam
meg. De akkor ehhez az kellett, hogy a Radnóti Zsuzsa biztosítson téged arról, hogy ennek van helye. akár a Vígszínház, akár a Katona József Színház színpadán, vagy te magad is, neked is volt egy olyan érzésed, hogy igen, igen, hiszen ott hagytad a Portán a darabot, ja, aztán felhívtad ott a Lukács Andort teljesen ismeretlenül, tehát valami.
Hát ez úgy volt, hogy azt én hallottam valakiről, hogy a fiatal magyar drámaíroknak a mentora, felkarolója, támogatója Radnóti Zsuzsát. Én azért vittem oda, hogy nem véletlenül.
Összeállt.
És az Andort pedig akkor hívtam fel, mikor azt már tudtam, hogy a Katonába kering ez a darab, vagy ott van. Vagy bár a Zsámékival beszélt a Radnóti Zsuzsa.
Jó, hogy megemlítetted őt, mert szóba akartuk hozni, ugye pár héttel ezelőtt hunyt el, hogy ő volt az első rendező tulajdonképpen.
Igen.
Tehát ott szocializálódtál színházilag mellette?
Persze, én ott voltam. Gyakorlatilag szinte az összes próbán ott voltam. Neki volt egy ilyen igénye is, hogy én ott legyek, és hát nagyon tanulságos volt. Hogy a papír, hát hogy mondjam, ott voltam az olvasópróbán, ott egyébként nagyon jó hangulatú volt az olvasópróba is, de hát az meg egy olvasópróba. Voltak olyan színészek, akik már ott úgy olvasták a szöveget, ne, mint hogyha kész lennének, például Csúlya Imre, az ilyen volt. Meg hát ezek voltak, akik végigkövettem a próbafolyamatot, voltak, akik nagyon hamar eljutottak a végeredményig, például Varga Zoli, aki Sátánt játszotta, vagy akár a Csúlya, és voltak, akik ugye lassabban, nehezebben, de ez tök mindegy, mert mindenkinek más a munkamódszere és a végeredmény a lényeg, és bár még a főpróba hét elején voltak mindenféle pánik rohamok.
Neked vagy a nekik?
De inkább nekik. Én azt láttam, hogy működik, de ott még sok minden szétcsúszhat. Tehát, ott még bármi történhet, és akkor olyan szépen összeállt a végére, hogy ott már tulajdonképpen bemutatom, már teljesen nyugodtan néztem.
Most teljesen tiszteletbe tartom. Igen, már mindjárt kérdezheted.
Csak még a bemutató, hogy az is az első volt neki, hogy fölmehet a színpadra,
nem,
és
nem hívtak fel a színpadra, és nem is akartam fölmenni. Nem bírom, azóta sem néznek. Néha muszáj fölmenni, de akkor nem, a Katonában nem volt ez a divat.
Hát pedig itt most az Óbudai Társaskörben is fel kell majd menned, nem?
Igen.
Mert utána lesz a szembeszélgetés is.
Igen?
Igen, és kérdezhetnek a nézők, úgyhogy jobb, ha tudod.
Oké, köszi.
Szóval mennyire tartották tiszteletben egy teljesen ismeretlen fiatal drámaírónak a művét?
A szöveget nagyon pontosan mondták, tehát olyannyira, hogy volt egy elütés benne, a szerencse szóból lemaradt egy és szerencsként volt a példám, és szerencset, a mai napig úgy van, szerencs. Úgy
és úgy nem értelmetlen a szövegkörnyezet?
Nem, hát ez nem, tehát beszélhet így.
Bármi volt, lehet,
szerencse.
Igen.
De húzások voltak egyébként, de nem örültem neki, de ami megmaradt, az tökéletesen betűre pontosan mondta.
És senki nem akarta az eredeti, tehát hogy ez így is maradt? Mert ugye azóta hát számtalan országban és nyelven mutatták be ezt a művedet. Nem volt olyan, hogy a teljes verzió került lefordításra, hogy ilyen szépen mondjam, tehát hogy nem a húzott verzió.
Dehogy nem, persze. Tehát
ja, igen, szóval
ez a katonás volt húzás.
Ők kurtították meg azt
igen,
a darabot.
Igen, egy picike rész, tehát volt egy hosszabb monológ, és az kimaradt, meg egy rövid kis jelenet, tehát nem volt súlyos beavatkozás. Egyébként pedig hát az, hogy mennyire tisztelték a szöveget, és pontosan mondták, az egy kicsit el is kényeztetett engem, mert aztán észlelnem kellett, hogy a következő bemutatók egyéb más darabjaim kapcsán, vagy akár a portugál további színházakban, amikor megjelent. Ez nem teljes, tehát hogy mondjam, előfordul, hogy pontatlanul mondják, és én azt nagyon nem szeretem, mert nem véletlen abban az... Vannak ilyen furcsa mondat, mert nem véletlenül írok úgy.
Persze.
Van egy zenéjség, egy ritmusa, és én nem szeretem, hogy a körülbelül mondják a szöveget.
Neked nagyon jellemző, hogy pontosan kell mondani a szövegeidet, hiszen a poénok is egy csomószor szöveg
hát meg a karakterek
szinten vannak ki
rajzolódnak ki.
Igen. Igen, de gondolom ezt minden író úgy gondolja, hogy pontosan kell mondani a szöveget.
Hát de ha valaki végtelen hosszú mondatokat ír, de neked nagyon sok az ilyen egyszavas, kétszavas pörgő párbeszédet.
Igen, azt akartam, hogy nekem is van olyan darabom, amiben hát nem szeretem, hogy a körülbelül mondják, de nem a nagy baj. De itt
de te voltál már, hogy kiabálsz valami próbán, hogy ez nem így van?
Nem, mert egyéb bemutatók, egyéb színházi előadások próbáim már nem voltam. Ez egyszer
volt életedben.
Igen. Hát időm se, meg lehetőségem, meg sokszor kedvem hanem inkább a végén. Nem is feltétlenül a bemutatóra vagyok én kíváncsi egyébként, hanem inkább az 5., 6., 8. előadás, amikor már összeérik, hogy akkor lesz érvényes szerintem egy színdarab, ez a tapasztalatom.
Bemutató
még rémület van, meg ismerősök, meg kritikusok, meg nem tudom, tehát az még nem egy...
Nem
azt mondom, hogy nem érvényes, mert érvényes persze, és a bemutatóra kell elkészülni, természetesen az a cél, de egy higgadtabb, nyugodtabb, érettebb dolog a többedik előadás. Nem azt mondom, a sokadik, de a többedik.
Amikor azt úgy apostrofálunk téged, hogy elmondjuk tulajdonképpen a neved után mindenféle műfajt, amiben írsz, abban a drámaíró, az van elől?
Hát azt hiszem, most másodiknak mondtad. Nem, harmadiknak.
Másodiknak.
Hát teljesen mindegy.
Másodiknak a költőt mondtam teljesen harmadiknak, mindegy, de az, hogy én mit mondtam, az tényleg mindegy. Te hogy érzed?
Nem is mondtad, hogy meseíró.
Ajaj, meseíró.
Vagy a meseírós író.
Műfordító.
Tényleg.
Dobos, bocsáss meg. Focista. Igen, mondhatnánk, de hogy akkor te, hogy rangsorolnád ezt?
Nem rangsorolom. Én azon is szoktam nevetni, amikor az író, drámaíró. Hát drámaíró is író. Tehát szerintem elég az, hogy író, sőt meg a költő is ír, tehát végül is elég annyi, hogy író.
Jó,
de
hát én akkor jó.
A műnemeket vagy a műfajokat így nem rangsorolom egyébként. Talán színdarab íróként ismernek a legtöbben, már akik ismernek. Később kezdtem, sokkal később kezdtem prózát írni. Verset azt meg nagyon régen írtam, meg most
meg most írtál.
Igen.
Vagy hát most jelent meg a köteted, igen. Nyilván nem igen. Most írtad ezeket.
Az elmúlt 30 év verseiből,
igen. Csak a költők nehéz sorsúak. Viszont te most már több mint 20 drámát írtál, tehát biztosan tudod, bocsáss meg, ha ilyen, hogyha ez nem méltó ahhoz, amit csinál az ember, de hogy azért lehet nyilván tudni, hogy ma mire ugranak majd rá a kortárs színházak.
Nem tudom, mi
nem lehet tudni. Tehát, hogy mit kell írni, hogy szeressék majd eljátszani.
Szerintem most egyébként nehezebb színpadra kerülni. Mondom, hogy volt egy ilyen jobb időszak, kortárs íróknak egy ilyen jobb időszak. Most egy kicsit nehezebb.
Most nem, milyen időszak van?
Most szerintem olyan időszak van, hogy nagyon sok színház ilyen múzeum jelleget kezdett ölteni. Tehát azokat a régi, jól bevált címeket rakják be az évadtervekbe, amikre azt gondolják, hogy jönnek majd. Kevesebb a kockázatvállalás, mert ebben persze mindig van, nem azért, mert kortárs magyar, hanem azért, mert ismeretlen darab. De mit tudom én, egy ilyen 60-as években amerikai sztárdarabot kiírnak, akkor hiába nem aktuális, vagy hiába nem érti az ember feltétlenül, hogy mi közünk hozzá, az egy olyan cím, amire
befognak
az jönni. Emberek, hogy ezt, igen, és ez van ez a fajta óvatoskodás.
De van egy ilyen kísérletező vonal is, ha jól veszem észre, ahol még drámaíró se kell, mert hogy na, megalkotjuk
az
a szöveget.
Igen, az is egy divat mostanában, és szerintem nem magyar találmány, uh-huh. Ami már szerintem lecsengőben van Nyugat-Európában, hogy nem annyira színdarabokat játszanak, hanem szövegekből csinálják, mindenféle szövegekből, uh-huh. Improvizációval, vagy akár ilyen hevenyészet dolgokból, jeleneteket tulajdonképpen, igen. És akkor sokat mondom, hogy tulajdonképpen, ugye?
Igen.
Most én egyébként felírtam, várjál. Azt mondja, 1, 2,
23.
Szóval én meg azt gondolom, hogy azért vannak színdarabírok, meg színdarabok, és akkor színdarabnak van eleje, közepe, vége, íve, nem tudom, tehát majd biztos lesz időszak, amikor visszatérnek a színházak.
Szóval ehhez, nem véletlenül egy szakma. De például, hogyha már itt tartunk, szerinted van ennek egy metodikája, hogy kell darabot írni, vagy csak kell hozzá egy józan ész, egy jó, persze nyilván magán az anyagon kívül, hogy van persze sztori, meg vannak szereplők, de hogy mi kell hozzá, ritmusérzék, vagy stílusérzék, humor. Vagy arányérzék, mi kell ahhoz, hogy jó színdarabot írjon valaki?
Hát karaktereket kell kitalálni elsősorban, utána meg már ízlés kérdése minden.
Uh-huh. De például a ritmus az nem fontos,
de ez előre valahogy úgy megy, hogy ezt nem tudom elhatározni, most írok egy jó ritmusú jelenetet, hanem ez így, én hallom a szöveget, tehát miközben írom, én hallom, és akkor nem konkrétan hangokat hallok, tehát nem tudom, hogy kinek kéne játszani, vagy nem képzelek el színész, de a ritmusát, meg a zeneiségét, meg a lüktetését, a dinamikáját, ezt érzem, jó esetben, hogyha jó írói állapotban vagyok, mert ez nem mindig van így. De ez érvényes egyébként a prózaírásra és a regényre is, hogy elkezdi magát írni a történet, és hogyha nem erőszakoskodok nagyon, nem hagyom, akkor sokszor meglep engem is egyébként, hogy merre megy egy történet. De gondolom, ezt szoktam mondani, hogy egy festő is így van vele, tehát amikor neki kell egy képnek, lehet, hogy van a fejébe valami, de nem pont úgy lesz, tehát közben jönnek majd minden felkalandozások a színekkel, meg a ecsetvonásokkal, és szerintem ez pontos ugyanígy van a írásban is, hogy írtam olyan regényt, ami tudtam, hogy miről szól, meg tudtam, hogy nagyjából honnan, hova jut el, de azért olyan kacskaringai voltak, hogy én lepődtem meg a legjobban.
Ezt én sosem értem, amikor ezt mondják az írók, hogy...
De várj, ez olyan, mint te most fölteszel kérdést. Nem tudod előre, hogy milyen szavakat fogsz használni, de lesz egy kérdés belőle.
Oké. És te ennyire bízol ebben, hogy abból aztán összeáll egy kerek történet?
Hát azért nagyjából nagyjából tudom azért, hogy honnan, hova szeretnék eljutni. Tehát azért van egy színdarabot írok, mondjuk, hogyha például most leszűkítjük a színdarabírásra, ott nagyon sok nagyon sok praktikus dolog van. Tehát a regényben elkalandozhatsz, de színdarabban ugye ott kik a szereplők, de nem hozhatsz be 23 másik szereplőt azért, mert most jól lenne mondani valaki egy mondatot, hanem megvan, kik a szereplők, hogy azt találod ki először, vagyis én. És akkor egy jelenetből hogy viszed ki a szereplőt, hogy hozod be, megvalósítható-e az, hogy a következő jelenetben ugyanaz a színész 5 évvel később. Tehát csomó olyan dolog van, olyan korlát van, amivel lehet, hogy nem kell foglalkozni, mert például egyszer írtam egy színdarabot, egy Baleset című darabot, ami a Balaton közepén játszódik, és akkor én magam mondtam azt először, mikor a felmerült Veszprémben volt a bemutató, hogy most ez hogy is lesz? Tehát én ugye ezt megírtam, de Balaton az így, hogy... És valahogy megoldották, tehát ezzel meg mondták nekem, ezzel ne foglalkozzak, az a rendező dolga.
Ez olyan furcsa, hogy ahogy így beszélsz róla, azért azt lehet látni, hogy vannak ennek szabályai azon kívül, amit mesélsz, hogy nyilván írja ez magát, hogy miért nincs még mindig olyan, hogy írószak? Tudtommal nincs.
Írószak? Egyetemen?
Mert aki, vagy? Igen, te is egy magyar töri szakról fejlődted
hát
ki magad.
Hát íróiskolák vannak,
hát igen,
kurzusok,
kurzus
meg
szinten,
kreatív
igen.
Írás, meg ilyesmi van.
De miért nincs ilyen?
Hát szerintem egyre kevesebb szak van.
Micsoda, meg egyre kevesebb író.
Figyelj. Azt nem mondanám.
Egyébként erről is beszélhetünk majd, hogy mennyit olvasnak az emberek, olvasnak-e, mit olvasnak, ha
szerintem ezt
erről.
Hagyjuk.
Miért?
Én még felírtam egy nagyon jó blog ötletet, és arra fogunk most menni.
Ja, tényleg? Jó. De én attól még ezt
megkérdeztem.
Egyrészt köszi, másrészt a mikrofon még lekapcsolom, tehát hiába találtad ki te,
azt
hogy mit szeretnél kérdezni. Most reklám lesz itt a Rádió Cafén, és a 2-es számrendszer folytatódik Egressy Zoltán íróval